Jó estét kívánok, köszöntöm ezeket, szervusztok! A hétvégén robbant a hír, miszerint egy állampolgár, aki sokáig Andrásként hivatkozott a nyilvánosság, messengeres üzenetváltásba keveredett Takács Péterrel, egészségügyi államtitkárral. Az üzenetváltás alapvetően azért váltott ki szélesebb érdeklődést, részben azért, mert furcsa, hogy egy közhatalmat gyakorló államtitkár válaszol közvetlenül az állampolgárnak, ez akár még elismerhető is lenne. Nem ez volt, ami miatt az érdeklődés keltett, hanem sokkal inkább amiatt, hogy a tónusa a válaszainak Takács Péter részéről hát meglehetősen obszének, vulgárisok és kifejezetten erőszakosak voltak. Ráadásul maga a helyzet, ami igazából kipattintotta ezt a vitát az állampolgár és az államtitkár között, egy alapvetően neuralgikus pontjára mutatott rá az egész egészségügyi rendszernek. Most itt van velem szemben az az ember, aki megkereste az államtitkárt, és aki eddig igazából arccal és névvel nem vállalta nyilvánosságban az egész incidens, de most vállalta azt, hogy mindenről elmondja a gondolatait itt a Partizánon. Úgyhogy köszöntöm is az adásban Györfi Andrást, aki itt ül velem szemben. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm a lehetőséget.
Na, kezdjük azzal, hogy egy kicsit meséld el azoknak a nézőinek, akik csak részleteiben hallottak az ügyről, hogy mi vezetett igazából oda, hogy ráírtál az egészségügyi államtitkárra messengeren.
Péntek este kigurult a baba az ágyból, 11 hónapos a kislányunk, általában 10 másodpercet sír, hogyha valami baja van, most viszont 10 perc után még mindig sírt, úgyhogy taxiba ültünk és elindultunk. Megérkeztünk a Diósárok felüli bejárathoz, és itt indult a kárvária. Maga az...
A János Kórház, bocsáss meg!
Igen, a János Kórház. Maga az orvosi ellátás, tehát a nevezzük így beteg-orvos találkozó, az én megítélésemben kifogástalan volt. Tehát a doktornőnek azóta is hálás vagyok, nagyon profin, nagyon gyorsan és nagyon jól megoldotta. Viszont az egész János Kórháznak a nevezzük így körítése, atmoszférája és a vitathatatlan tényszerű állapotai, amik kiverték a biztosítékot, ezért írtam rá a Takács úrra. Tehát az első probléma a kivilágítatlanság, és ezek nagyon nyers technikai problémák, amihez nem kell sem orvosnak, sem egészségügyi közgazdásznak, sem semminek sem lenni. Tehát, ha beérkezel egy kórházba, és nehézséget okoz, hogy megtaláld a sok-sok épület között azt, amire neked szükséged van, mert egyszerűen nincs kivilágítva, ez egy probléma. Nekünk szerencsénk volt, mert a babánknak egy elhanyagolható problémája van, mint kiderült, hogy pontosabban semmi baja nem lett, de hogyha ez egy sürgős eset egy babával, vagy egy kisgyerekkel, akkor ez egy komolyabb probléma. Illetve amikor végre megtaláltuk, és beléptünk az adott szobába, az volt tényleg döbbenetes. Tehát egy 70, azóta megtudtam amúgy más forrásban, egy 75-76 éves hölgyről van szó, a doktornő, nyakig felhúzott téli kabátban, lábai föltéve egy kis sámlira, és mellette egy olajradiátor, a másik oldalán egy asszisztens, szintén nyakig be gombolkozva, és azt mondja, hogy jaj, ne haragudjon, de nincs fűtés. Tehát az, hogyha nincs fűtés egy gyerekügyeleten, az józan ésszel baj, ami felháborítja az embert. Tehát ha az a kérdés, hogy miért írtam rá Takács Péterre, ezért írtam rá, úgy szocializálódtam, mind otthon, mind munkahelyeken. Hogyha én vagyok valaminek a felelőssége, akkor teljes joggal kérdeznek, hogyha te vagy a felelőse valaminek, akkor pedig én kérdezlek teljes joggal, hogyha valamivel baj van.
Nyilván kisgyerekes szülőként különösen fölháborító lehet egy ilyen helyzet, de mégis próbáljunk méltányosak lenni. A kórházi személyzet bármilyen elfogadható magyarázatot adott-e arra, hogy ez egy időrendes állapot volt éppen akkor esetlegesen, vagy ez egy tartós állapot volt, tehát amikor mondjuk próbált erről tájékozódni, akkor mit mondtak? Itt most egy egyedi rendszerhibáról volt szó, vagy egy tartós állapot, amiben hirtelen betekintést nyertél?
Nekem is a feleségemnek nem a János Kórház, vagy a magyar egészségügy általános állapota volt a top prioritás, hanem az, hogy a babánkkal minden rendben van-e. Aha. Azt láttuk, hogy az asszisztens, a doktornő, a feleségem és én, akik felhúzott téli kabátban állunk ott, a babát pedig pelenkára le kell vetköztetni. Tehát ez már önmagában olyasmi, ami dühíti az embert. Nem kaptam választ arra, de nem is kérdeztem, hogy ez egy egyszeri ideiglenes probléma. Még egyszer hangsúlyozva, én, mint egy random állampolgár, azt látom, hogy gyerekügyeleten nincs fűtés, hogy abban az órában nem volt, vagy aznap, vagy azon a héten, vagy óránként elmegy minden héten, azt én nem tudom, és nem is tartozik rám. Nem kaptunk erről bővebb információt ott.
Még aznap este ráírtál az államtitkárra?
Erre nem emlékszem, szerintem másnap írtam neki, de szerintem aznap írtam, és mintha ő meglepően gyorsan reagált volna, ebből biztos vagyok.
És igazából mi volt a szándékod? Tehát te egy problémára akartad fölhívni a figyelmét, le akartad vezetni a dühödet, vagy egy bocsánatkérést szerettél volna kapni? Tehát igazából mi volt a motivációd, ami miatt az államtitkára ráküldted ezt az üzenetet?
Nem szoktam bocsánatkérésekre vadászni, én nem vagyok az az ember, akitől bármiért bocsánatot kell kérni. Válaszolva szerintem az indulat vezérelt. Ahogy mondtam, ha valakinek van egy felelőse, legyek az akár én, akkor teljes joggal kérdeznek, hogyha azzal a valamivel baj van. Az üzenetem szerintem bár nyilván érezhető volt rajta egy indulat, de belefért az európai normákba.
Máskor is szoktál egyébként politikusoknak írni közvetlenül? Tehát ilyen szempontból aktív állampolgárnak számítasz?
Arra még nem volt példa, hogy direkt ráírtam a privát Facebook profiljára egy politikusnak. Erre nem volt példa, de kommentelni persze, azt szoktam.
Ugye a te első üzenetet is azért alapvetően támadó hangnemű volt, bár mondjuk Takács Péter hamar elintézte azt, hogy ő erre rátronfoljon, és gyakorlatilag hát maga váljon a probléma alapvetésévé, ugyanis gyakorlatilag tényleg, hát nem tudok sajnos más mondani, mert ténylegesen ez történt, egy bazmegolással indított, az volt a válasza a te fölvetésedre, amire azt kérdezted, hogy hogy nézel a tükörbe. Erre neki az volt a válasza, tényleg idézni tudom, sajnálom, elnézést kérek mindenkitől. Úgy bazd meg, hogy elromolhat bármennyit használnak, ha elhiszed, hogy Magyar Péter Isten császár parancsára majd a büdös életben soha semmi, ezek mind nagybetűvel nem romlik majd el, akkor jó hülye vagy, kaptál egy minősítő visszajelzést is, a műszakisok dolgoznak rajta, amint tudják, megcsinálják. Szóval mit reagál az ember arra, amikor hirtelen mondjuk fölbukkan egy ilyen üzenet a saját, nem tudom, telefonján vagy a számítógépén az államtitkár profiljáról?
Ja, hát azért először is én azt gondolom, hogy férfiak egymás közt akár online, akár élőben kicsit erősebb, indulatosabb szavakat, mondatokat, számonkéréseket azért el kell, hogy tudjanak viselni. Hogyha nekünk is lenne egy konfliktusunk, szerintem belefér az, hogy van egy pici indulat, egy pici harag. Az a stílus, amit ő megütött, őszintén szólva engem nem botránkoztat meg, az én közegemben azért ezek a szavak bőven beleférnek. Viszont utóbb belegondolva egy államtitkártól ez tényleg erős. Tehát én lehettem volna trágár, hiszen én vagyok államtitkár, ő viszont a kormány tagjaként, egy felelős politikai pozícióban azért valóban nem szép, nem feltétlenül elegáns és nem feltétlenül etikus, bár mentségére legyen mondva, hogy nyilván óriási nyomás alatt áll. Nekem a trágársága egyáltalán nem fáj. Ami viszont fáj, és ezért is jöttem el, hogy ezt kifejtsem, az a magyar közélet és az általános magyar közéleti kommunikáció teljes nívótlansága. Tehát az elmúlt x évben, és ezért én nem csak a Fideszt okolom, hanem mindkét nagy tábort, illetve generálisan a magyar politikumot, egy olyan mélységbe süllyedt a magyar kommunikáció és a magyar közélet, ami kritikán alul él.
Hát jó, de bocsáss meg, itt azért egy konkrét üzenetről van szó, hát én értem, hogy fölmented őt a trágárság alól, szerintem ez egy tüntetetlen hangnem, de nem csak államtitkártól, tehát ha mondjuk most hadelek, akkor személyes, ha valamelyik mondjuk középvezetője a Partizánnak hasonló hangnemben kommunikálna bármilyen munkatársal, és ez a tudomásomra jutna, hát a 10 körméről szednéne, tehát szerintem egy normálisabb munkai szervezetben sem elfogadható ez a típusú kommunikáció.
Értem, de most engem kérdeztél, meg én ülök itt, ezért mondom a saját szubjektív véleményemet, a trágárság nekem, mint magánembernek nem fáj. Nekem az fáj, és egy kis globális kitekintés, hogy pörgetem a Facebookot, egy random megafon, és nem akarok nagyon elkanyarodni a témáról, de látni fogod a lényeget, egy random megafonos influencer a kisegítő iskola szintjén azon viccelődik, hogy a Tisza gyűlésén milyen kevesen voltak. Pörgetem tovább a Facebookot, és a Magyar Péter megint csak kvázi a kisegítő iskola szintjén azon viccelődik, hogy a DK-nak valószínűleg nem 3, hanem 33% a támogatottsága. Tehát azt akarom ebből kihozni, vagy azt próbálom kifejezni, hogy a generális kommunikáció, aminek ez egy tünete, a generális kommunikációs nívó iszonyatosan mélyre süllyedt. És azért jöttem el néhány nap névtelenség, meg arctalanság után, mert amit ebben az ügyben is csinált a magyar közélet egészen, az megint csak baromi színvonaltalan. Ennek az ügynek 4 szereplője van. Az egyik a Fidesz, ők szégyeljék magukat, hogy egy kórházban ez megtörténhet. A kivilágítatlanság, illetve a fűtés hiánya. A másik a Tisza, akinek az ölébe hullott egy ajándék, és jól rá is mentek, és csámcsognak rajta. A harmadik a média, akik szét rage-bételték ezt az egész ügyet. A Telexen volt, hogy egy nap leforgás alatt 3 posztot is láttam erről a témáról. És van egy negyedik szereplő, az a doktornő, illetve általában az egészségügy és a betegek generálisa. Erről a negyedik szereplőről egyetlen egy szó nem esett. Tehát az elmúlt néhány nap arról szólt, hogy a Fidesz ezt próbálta a szőnyeg alá söpörni, pontosabban a Fidesz kommunikációs gépezete, a Tisza minden erejével ráugrott, a média pedig szintén. Tehát generálisan, és azért is jöttem el, hogy ezt kifejtsem, generálisan van egy olyan, sajnos a kisegítőiskola az egyetlen kifejezés, ami eszembe jut a kommunikációnkban, és ebben szerintem, és nem akarok nagy megfejtésekbe belemenni, mert nem biztos, hogy ez az én feladatom, sőt biztos, hogy nem, de generálisan jutott el Magyarország egy olyan mélypontra, hogy most már tarthatatlan.
Világos, nem akarom a politikai értékítéletet bármilyen módon sem véleményezni, a konkurenciát azért muszáj annyiban mindenképpen megvédenem, vagy méltányosságot gyakorolnom az irányukba, hogy nyilvánvalóan egy ilyen üzenetváltás bármely államtitkárral, bármely politikai döntéshozóval eseményszámba megy, ha arra ráadásul születnek különböző válaszok további kormánytagoktól vagy politikusoktól, akkor azzal kötelessége foglalkozni, a bármely magára valamit is adó híroldalnak. Tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból szenzációhajhászattal valószínűleg kevésbé vádolható meg a média.
Hát ezt értem, hogy foglalkozniuk kell, erről így működik a média, de akkor is még egyszer, erről a bizonyos negyedik szereplőről, tehát arról például, arról a 75-76 éves doktornőről, aki felsámlízva, felkabátolva ott ül, és nagyon technokratikusan, nagyon profin végzi a munkáját, és ő a legnagyobb elszenvedője ennek, mert az én gyerekem, hogy 5 percre le kell vetköztetni, nem szenvedi ezt meg, de a doktornő egész nap ott ül. Tehát nem arról szólt az elmúlt néhány nap, hogy dobjuk össze azt az 50 millió forintot, ami a János Kórház kivilágításához végre kellene.
Mert ezt tartottad volna egy kívánatos kimenetelnek szerinted? Ez lett volna jó?
Hát szerintem, hogyha a magyar társadalom nem az egymással szenvedi végtelenül polarizált és gyűlölettől mélyen átitatott, már-már szánalmas állapotban lenne, akkor szerintem ez például sokkal egészségesebb reakció lett volna. De ennek híre hamva nem volt.
De mondjuk egy ilyen gyűjtést te is indíthattál volna, hogy tudtam, hogy nem indítottál.
Amikor azt mondom, hogy a magyar társadalom egésze van kritikán aluli állapotban, én is magyar vagyok, ennek biztos, hogy én is részese vagyok.
Ugye visszatérve egy pillanatra az üzenetváltáshoz, ugye ott nem állt meg a történet, hogy megtörtént közöttetek ez a Messenger üzenetváltás, mert Takács Péter maga is posztolt az esetről. Ugye még azelőtt, hogy megjelent volna az a 444-es cikk, amelyben először került igazából a te ügyed a szélesebb nyilvánosság számára és megismerhető formában ki. Ugye nyilvánvalóan azért tudott erről posztolni, mert az újság küldött neki kérdéseket korrekt módon, hogy tudjon erre maga is válaszolni. Ugye Takács a posztban azt írta, idézem, a Magyar Péter által felhergelt sokadik tiszás troll talált be magáncsatornáimon. Messenger üzeneteket küldözgettek nem csak nekem, hanem a családtagjaimnak is. Redditen szervezik őket. Mit szólsz ehhez? Mit gondolsz arról a véleményről, hogy te tiszás troll lennél?
Kritikán aluli. Nem vagyok tisza szimpatizáns, nem vagyok kiábrándult fideszes, nem vagyok jobbikos, nem vagyok DK-s, stb. Ez megint csak az a teljes nívótlansága a magyar közélet kommunikációjának, amiben évről évre egyre mélyebbre és mélyebbre süllyedünk. Ha a legkisebb kritika éri Orbán Viktort, a Fideszt, a magyar kormányt ugye általában, akkor azt a valakit automatikusan, gondolkodás nélkül megpróbálja a Fidesz médiagépezet betolni abba a sarokba, hogy te tiszás vagy, te ellenzéki vagy, Brüsszel fizet, felhergelt tiszás troll vagy, és így tovább. Tehát ez megint csak ugyanannak a tünete, amire utaltam az imént, generálisan, és nem lehet szerintem kizárólag a Fideszt okolni ezért. A Tiszának is van ebben felelőssége, és az egész elmúlt jó néhány évtizednek a közéleti mély rothadásnak az óriási felelősségét látom ebben. Kritikán aluli ez a kommunikáció, mennyivel szimpatikusabb lett volna, hogyha Takács Péter azt mondja, hogy én most elmegyek ebbe az ominózus szobába, csinálok egy 90 másodperces selfie videót, és azt mondom, hogy sziasztok, itt vagyunk, előállt ez a probléma, ez nem jó, elnézést kérünk, az olajradiátort már behoztuk, a fűtésszerelők dolgoznak, amúgy tényleg dolgoztak, ezt hozzá kell tennem, hogy valóban láttam ott két embert, aki bütykölt valamit a falon, hogy mit, azt nem tudom, de feltételezem, hogy a fűtést szerelték. Tehát mennyivel szimpatikusabb lett volna egy ilyen típusú reakció. De nem ez történt, hanem az, ami az általános jelenség, hogy automatikusan ráugrik a Takács Péter is erre a jelens, erre az esetre, és azt mondja, hogy a Tisza. És tényleg a kommentelők nem véletlenül viccelődnek már azzal, hogy a Takács Péter odament és elrontotta a kazát. Mert tehát ez egy görbe tükör a Fidesznek. Már nem vagyunk messze attól, hogy a hivatalos fideszes kommunikáció is az legyen, hogy a Magyar Péter odament és elrontotta a kazánt.
Ugye azt tegyük hozzá, hogy Takács Péter feltétlenül az első posztjára érkezett reakciókat látva, másodszor már bocsánatot kérte a stílusáért, az üzenet tartalmát továbbra is vállalta. Te elfogadod a bocsánat kérését? Elégedett vagy ezzel?
Szerintem nem tőlem kért bocsánatot, de tőlem nem is kell. Én nem várok bocsánat kérést a Takács Pétertől, mert az, hogy ez engem lehülyézett, meg tráger kifejezéseket használt, azt én nem vettem magamra. Tehát ennél jóval vastagabb a bőröm. Ami nekem fáj, a kommunikáció színvonala ebben az esetben, és generálisan.
Ugye a kórházi élmény után te is posztoltál a Facebookon, megszólítva a fideszes ismerőseidet. De most elég durva stílusban azt hittad te magad is a Fidesz szavazó, hogy többek között, most egyet fogok csak igézni, narancszombiknak nevezted őket, és ez tényleg a finom a kifejezések közé tartozott. Nyilván a te szavaid egyáltalán nem olyan súlyok, mint egy államtitkári, tehát nem akarok kettő között egyenlőségjelet tenni. Te kizárólag magánszemélyként szólalsz meg, ő pedig közhatalma gyakorló személy. De mégis te magad is most arra utaltál, hogy mennyire gatya állapotban van a közbeszéd színvonal Magyarországon. Szerinted így beszélni a politikai ellenfeleiről az embernek az még a szólásszabadság tárgykörébe tartozik, vagy adott esetben szükségesen a terészetről is valamifajta korrekció?
A posztom túl erős volt. Indulatból született. Már-már azt is mondhatnám, hogy ezt tulajdonképpen szégyellnem kellene, bizonyos mértékig szégyellnem is. Az elmúlt sok év után elkezdett betelni a pohár nálam is. Hogy az a kérdés, hogy túl erős volt-e az a Facebook poszt tőlem, akkor az a válasz, hogy igen, ez túl erős volt tőlem. És megkövettem a fideszes ismerőseimet, amúgy van, nem egy, nem kettő.
Kaptál szűk reakciót erre?
Nem. De még egy gondolat, hogy ahogy te is utaltál rá, én, mint random Jóska Pista, azért lehetek trágár, lehetek indulatos, egy államtitkár viszont kevésbé, de ez nem ment fel engem az alól, hogy ez a posztom az tényleg túl erős volt.
A saját mikrokörnyezetedben mennyire tapasztalod azt, hogy kijelezettek az emberek most a közeledő választás miatt? Tehát mennyire nehezített el akár mondjuk a te környezetedben is a különböző kapcsolataidat az, hogy mondjuk a politika kikerületetlenül benne van a hétköznapjánk, gyakorlatilag szinte mindegyik konfliktusában?
Én most 42 éves vagyok, van egy barátom, akit 12-13 éves korom óta ismerek. A minap törölnöm kellett a Facebookról, mert erről az esetről beszéltünk, és 26. alkalommal rám sütötte, hogy én szektás vagyok. Ugyanis ő egy hithű fideszes, mindig is az volt, tehát egészen kicsi gyerekkorunk óta neki odahúzott a szíve, nagyon közeli barát, és eljutottam arra a pontra, hogy egyszerűen töröltem, ami megint csak egy indulatból született dolog volt. Viszont ez jól szemlélteti. Én az én környezetemben családi szétmenésről nem tudok, de hallok ilyeneket is, hogy családtagok mennek szét. Igen, a polarizáció az egyre erősebb, és nyilván óriási szerepe van annak is, hogy az infláció az elmúlt pár évben rengeteg embert nagyon feszülté tett, és az általános feszültség. Tehát, ha a pénztárcánk jobb állapotban van, akkor azért a másiktól is többet tűrünk el. Tehát ez a gazdasági helyzet összefüggésben a politikai feszültségekkel ez egyre. Igen, van egy kiéleződő feszültség.
Mit vársz ennek az interjúnak, a mostani interjúnak az esetleges hatásától? Tehát mondjuk ezután Takács Péter államtitkársága például jelentkezne nálad, és azt mondanák, hogy gyere le egy kávéra, az államtitkár úr szeretne veled beszélni, szeretne személyesen adott esetben bocsánatot kérni, meghallgatni a benyomásaidat, hogy szerinted mit kellene változtatni, elfogadnál egy ilyen meghívást?
Nekem nincs olyan jelentőségem az egészségügyben, hogy ez indokolt lenne. Tehát értelmetlennek és teátrálisnak tartanám, de a gesztus értéke, mert hiszek abból, hogy van egy univerzális, generális etikai rendszer, amiben mindent el lehet helyezni, és ebben az univerzális, generális etikai rendszerben az, hogy egyből tisztás trollnak állít be engem, az egy nagyon alacsony pontját üti meg ennek a 3D koordinátorrendszernek. Ezzel szemben, hogyha akár egy videóban, vagy videón kívül tök mindegy meghívna engem, vagy valaki mást, aki az ebben a koordinátorrendszerben egy sokkal magasabb pontot ütne meg, és akkor te akkor jobban ki tudtad fejteni, vagy jobban rá tudtál utalni erre a generális problémámra, az etikában és az emberi normalitásban olyan mélyre süllyedtünk kollektíven, és ebben direkt nem nevezem meg sem a Fideszt, sem a Tiszát, mert a generális magyar politikum elmúlt több évtizede. Ez nem a 2010 óta kezdődő világnak, hanem a rendszerváltás óta kialakult világnak a hozománya.
Ez világos, bocs, én nem vagyok védőügyvédje Magyar Péternek, vagy a Tisza pártot nem is szorulnak rá, tehát azért a méltányosság szempontjából el kell mondani, hogy ez egy másfél éves párt, tehát feltehetően kisebb felelőssége van az elmúlt három évtizedét, és bocs, most pont amíg hallgattalak, ránéztem újra Magyar Péternek az eredeti posztjára. Engem érdekelne igazából, mi a kritikád vele szemben, mert hogy nyilvánvalóan egy ellenzéki párt vezetőnek felteszem, hogyha van egy ilyen éles, kritikus helyzet a regnáló pártokkal szemben állampolgár és kormányzati pozíciót viselő államtitkár között, arra valamilyen módon muszáj reagálnia, és én nem érzem azt, hogy Magyar Péter ezzel a posztjával különösebben megpróbáltam volna kimaxolni a begyűjthető szimpátiákat, alapvetően rendszer problémákra hívta fel a figyelmet, és arról beszélt, hogy ez a típusú alpári stílus nem megengedhető egy köztisztviselőtől, tehát egy ilyen értelemben vett közhatalmat gyakorló személytől, bocsánat.
A Magyar Péternek nem a szóban forgó ügyre adott reakciójára utaltam az imént. A szóban forgó ügyben adott reakciója szerintem olyan, amilyennek lennie kell, valóban kiemeli az alpári stílus és egyebeket. Abban, hogy a Tiszának, mint másfél éves pártnak még nem volt esélye kormányozni, még nem kapott közhatalmat, még nincs olyan nagy súlya, és ezáltal a felelőssége is nevezzük így kisebb, ebben neked abszolút igazad van. Valóban a Tisza még nem kapott esélyt, hogy jövőre kap-e esélyt, azt nem tudom, azt majd meglátjuk. Csak arra utaltam, hogy a Magyar Pétertől is láttam olyan posztokat, amiknek ebben az előbb említett etikai, erkölcsi koordinátorrendszerben hasonlóan alacsony pontszámot tudtam adni, mint például egy megafonos posztnak. De hogy a Magyar Péter nyere, és hogyha nyer, akkor majd hogy kommunikál, hogy milyen hangulatot teremt Magyarországon, azt majd meglátjuk, ezt én egyelőre nem tudom, ebben igazad van.
Záró kérdésként szerinted mi lenne a jó tanulság a te esetednek? Tehát, hogyha most végig gondolunk ezen az egész helyzeten, ami kialakult, mi lenne szerinted az a tanulság, amit hogyha levonna a magyar társadalom, vagy a magyar nyilvánosság, akkor azt lehetne mondani, hogy végül is egyébként sikerült valamifajta pozitívumot is ebből az egészből kihozni. Tehát mivel lennél elégedett, hogyha mondjuk valaki végignézi ezt az interjút, végig gondolja a történteket, milyen tanulságot kéne elraktároznunk?
Én ennyi idősen, meg az eddigi életutamból nem következik az a vektor, hogy nekem szakállas bölcsként meg kéne mondani, hogy ennek a társadalomnak mi legyen az iránya. Ehhez én, ahogy szokták mondani, kevés vagyok. Én nem akarom Magyarországnak megmondani, hogy milyen irányt vegyen. Egy üzenetem viszont van mind a jelenlegi, mind a következő kormányzatnak, és ez egy baráti jó tanács, részben menedzsmenttel foglalkozom. Ha vannak olyan issúk, amiket minimál pénzből, minimál erőforrásból meg lehet oldani, viszont a látványosságuk és a hangulatjavító értékük jelentős, akkor azokat tegyük meg. Tehát például a János Kórház kivilágítottságát legalább egy ennél, mondjuk a nullánál nem nehéz, de egy ennél jobb szinten megoldani. Hogyha ez többe kerül, mint 25 vagy 50 millió forint, akkor nagyon csodálkoznék. Vagy kifesteni egy-egy rendelőt. Tehát az a tiszteletteljes üzenetem a Takács úrnak, hogy szerintem, laikusként, sok olyan apróság van a magyar egészségügyben, amit viszonylag alacsony költségen, viszonylag gyorsan meg lehetne oldani, és az egésznek az úgymond optikája már is sokkal jobban nézne ki.
Utolsó után kérdés, de talán a legfontosabb. Nyugtass meg, hogy a gyermek jó egészségnek örvend.
A gyerek rendben van, köszönjük.
Györfi András, nagyon szépen köszönöm, hogy vállaltad a megszólalást, és elfogadtad a meghívásunkat. Minden jót kívánok neked, és hát nyilvánvalóan a kedves családodnak is. Szervusz, minden jót!
Köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket ezen a késői órán. Természetesen Takács Pétert hosszú ideje próbáljuk már elcsábítani ide a stúdióba. Nyilván nem csak erről az esetről kérdeznénk, hanem számos további kérdés. Ugye az előzőekben volt egy közel két órás nagy panelünk, amelyben az egészségügyi reformok hát ellentmondásosságáról, nem csak a 2010 után, hanem a 2010 előtti egészségügyi reformok ellentmondásosságáról beszélgettünk a meghívott szakértőinkkel, illetve azokról a vállalásokról, amelyeket eddig a Tisza fogalmazott meg egy esetleges kormányváltás esetén. Nyilvánvalóan nem csak ezekről szeretnénk hallani Takács Péternek az álláspontját, hanem számos további kérdésünk is van. Elviekben neki van egy ígérete felénk, hogy az év végéig mindenképpen elnéz ide. Ha eljut hozzá az interjú, akkor ezúton is szeretném megerősíteni, hogy természetesen nagy szeretettel várjuk őt a stúdióban, és örülnénk, hogyha lehetőségünk lenne föltenni neki azokat a kérdéseket, amelyekre azt gondolom, hogy a széles nyilvánosság joggal vár, hogy válaszokat kapjon rá. Úgyhogy a meghívásunk továbbra is áll, kérjük, hogy éljen vele. Nektek köszönöm szépen még egyszer a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao.